turizmussal folytatjuk, kedves hallgatók. Volt már szó Szlovákiáról, volt már szó bányavárosokról, sőt téli sportokról is. Most mivel nyár van, ezért úgy megyünk tovább Pusztai Sándorral, a Kornétás kiadó ügyvezetőjével, hogy a hegyekről, meg a klímaváltozásról beszélünk, hogy ez mit eredményezett a turizmusban. És biztos ti is észrevettétek, hogy azért már szezonban elmenni egy 40-50 fok hőségbe az annyira nem kellemes. Cserébe ezért sokan elmennek vagy északabbra, vagy a hegyekbe. És ugye nekünk itt van közel. Szlovákia is itt van a magas Tátra. Úgyhogy üdvözlöm újra Pusztai Sándort.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Érdemes ezt átvennünk szerintem, ezt, hogy mennyire gyakori a turizmus a hegyekben. Ugye most az is változás, hogy a síszezont azt hamarabb zárják le, és hamarabb nyílik meg a turista szezon. Ez a kettő egyébként hol válik el?
Kétségtelen, hogy az időjárás változás miatt alapvető változás történik minden, sok minden másban, de így a turizmusban is. Ez azt jelenti, hogy az emberek ugyan szívesen járnak továbbra is a tengerekhez elsősorban, de hát azért, ahol már 40-50 fok van egy tengerparton, azért ott már mindenki meggondolja magát, hogy mennyire fogok leégni, vagy mennyire érzem jól magam. Ezért egyre inkább nemzetközi tapasztalat az, hogy elkezdenek részben hűvösebb időszakokra menni, hűvösebb olyan tájakra, ahol hűvösebb a időjárás, de ezen túlmenően ilyeneket megtalálnak a hegyekben, sőt, különösen a magas hegyekben. A kettő közt azért van különbség, ugye, mert a 1000 méter körüli területeken, tehát például a Szlovákiáról beszélünk, az Alacsony Tátrában, ott még erdőket lehet látni ilyen magasságokban. Uh-huh. Ezzel szemben, ha már följebb megyünk mondjuk a magas Tátra viszonylatában, amelyik már 2000-2500 méter magas, ott azért már kevesebb a magas hegy, sokkal inkább túrázni érdemes. De azért hozzá kell tenni, hogy ezen a területen is körülbelül 4-5, gyakran 10 fokkal is alacsonyabb a hőmérséklet, mint a lenti tengerszint feletti magasságot tekintve, egészen 5-600 métereket tekintve. Az eredeti kérdésre visszatérve, hogy ez mit jelentett a magas Tátra időszakában. A magas Tátra azt jelenti, hogy a téli szezont idáig június 15-ével zárták le, és nyitották meg a nyári szezont. Ez azt jelentette, hogy egészen eddig az időszakig, mert hát mit jelentett, a magas Tátrának is bizonyos útjai le vannak zárva, azért mert rendkívül veszélyesek. A téli időszakban elsősorban a jegesedés miatt, a magas hó kitettség miatt, és éppen ezért, mivel ez előrébb húzódott ez az időszak, gyakorlatilag már májustól lehetne ezeken a területeken járni. Konkrétan milyen területekről van szó? 12 olyan út van a magas Tátrában, amely a téli időszakokban gyalogosan vagy turisták számára nem járható. Hiába mondom azt, hogy van 50-60 teljesen kijelölt, egészen frankon bejárható út, ezeket téli időszakokban nem szabad.
És ezt betartják a turisták?
Abszolút érdekes mód, abszolút betartják. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a TANAP-nak a szakemberei, akik hát a magas Tátrának a fegyeletével vannak megbízva, rendkívül gyakorisággal ellenőrzik ezeket az utakat. Másrészt pedig, hát bizony vannak azért az évek, évtizedek óta olyan tapasztalatok, olyan szörnyű és sajnálatos tapasztalatok, amik azt mutatták, hogy a hegy az egy nagyon veszélyes terület, tehát a veszélyessége miatt akár egy néhány órás hóesés miatt kialakulhat olyan helyzet, amikor akár egy jegesedés vagy akár egy lavina elsodorhat embereket. Ez hihetetlenek tűnik, hogy itt Európa közepén ilyenek előfordulhatnak, de sajnos ez igaz. Volt rá olyan időszak a 60-as években, amikor általános iskolás csoportnál egy fél osztályt elsodort, ugye a lavina, ahogy el is pusztultak.
Viszont akkor érdemes erről is beszélnünk egy picit, mert hiába itt ilyen felszínesen arról van szó, hogy elmegyünk a hegyekbe nyáron, és elmegyünk a hűvösbe, de azért ezt fel kell készülni, nem csak télen, hanem nyáron is. Tehát, hogyha hegyre megyünk, akkor aztán valószínűsíthető, hogy az nyáron is épp oly veszélyes, mint télen, még akkor is, hogyha nincsen hó, de vannak lejtők, vannak szakadékok, vannak vízesések. Ezekről hogyan érdemes felkészülni, vagy milyen forrásokhoz érdemes nyúlni ahhoz, hogyha én elmegyek teljesen tudatlanul a hegyekbe túrázni, vagy elmegyek akár 5-6 napra, ne adj Isten kempingezni, akkor honnan érdemes tájékozódni?
Azt kell mondanom, hogy valóban igaz, ezt a kifejezést már talán használtam, hogy a magas hegy meg egyáltalán a hegy, az nem játék. Nagyon jól lehet érezni magát az embernek, de azért éppen ezért, mert bármi előfordulhat egy hegyen, igazából egyedül soha senki ne vágjon neki, semmilyen egyszerűnek tűrő úttúrának sem. Mindig azt szokták mondani, akik hegymászással, vagy sziklamászással, vagy magas hegyi túrázással foglalkoznak, hogy legalább két ember legyen az, aki neki tud vágni egy ilyen útnak. A két ember először is már tud segíteni is egymásnak, de még társaságban is jobb kettesével menni. Amellett, hogy ezt vállaljuk, hogy nekiindulunk először, és csak, ha nem is ismerjük az utat, de azért nézzük, ha lehetőség szerint előre vizsgáljuk meg, hogy milyen útra fogunk menni, mert hogy annak megfelelően kell öltözködni, annak megfelelően kell elsősorban cipőt, tehát bakancsot viselni. A magas hegyek általában és a magas hegyi túrással foglalkozó emberek szinte kötelezően tudják, hogy nem érdemes már egyszerűen utcacipőbe, netántán még tornacipőben sem neki vágni. Azért találták
ki. Futócipő az gyakori szerintem ilyenkor.
A futócipővel is nagyon óvatos lennék. Vannak kifejezetten magas hegyre használt félcipők, félbakancsok, amelyeket érdemes. Egyszerűen azért, mert itt már kővel, csúszásveszélyes területtel találkozunk, még nyáron is. Megmondom őszintén, ezelőtt két héttel saját magam egy társasággal voltam pont a Magas-Tátrán, és úgy gondoltuk, hogy egy kisebb gerinctúrát teszünk, amelyik valóban egyszerű, mert a Tátra Lomnictól átmentünk a gerincen, egyszerűen csak Tarajkára, tulajdonképpen egy másfél órás út. Vagy
hány kilométer?
Az egész 6-6,5 kilométer. Tehát nem is olyan nagy. Igen ám, csak nemrég felújították pont ezt az utat, azért, hogy könnyebben járható legyen. Ez azt jelenti, hogy a frissen lerakott kövek, azért a kövekre valaki ne úgy gondoljon, hogy kiraktak valami zsebkendőnyi köveket. Itt azért körülbelül olyan fél négyzetméteres kőlapokat helyeztek egymás merre. Mellé azért, hogy ott azon az 1300-1500 méter magasságban a gyönyörű kilátás reményébe, amelyre le lehetett látni, azért végig lehessen menni. Na most viszont ezek a kövek még nem bejárt kövek, nem kitaposott kövek, ezért könnyen meg lehet náluk csúszni. Nem csak arról beszélek, hogy csúszós időben, tehát leesne az eső vagy bármi, hanem még nyári időszakban is, száraz időszakban is. Éppen ezért volt egy barátom, aki úgy gondolta, hát ez olyan könnyű, velünk együtt volt egyébként, négyen mentünk, tehát nem is csak ketten, tehát egy kisebb csoport volt. Ő úgy gondolta, hogy neki ez túl lassú menet, amin megyünk, és egy picit felgyorsított. És az egyik ilyen felgyorsítás után pont egy ilyen nagyobb kövön megcsúszott, és a megcsúszás azzal járt elő, hogy kibicsakott a bokája. Nem nagy dolog az egész, csak éppen 1500 méterről ezek után az első felvonóig, amely oda körülbelül 3 kilométerre volt, azért ezzel a megbicsaklott bokával
kellett
csak oda húzni a lábát. Megúszta, el is ment orvoshoz, semmi nem történt, látszott, hogy csak egy jelentősebb rántulás történt. Ennek ellenére tudomásul kell venni, hogy óvatosan kell felmenni, és ő is csak egy könnyebb cipőben jött, pedig egy ismert hegymászóról van, egy más ismert túrázóról van szó, de úgy tekintette, hogy hát itt egészen olyan fantasztikus időben vagyunk, amit könnyűszerrel meg lehet ezt tenni. Ez csak példaként mondtam.
Magyarul olyan cipő kell, ami tartja a bokát, annyira egyszerű.
Pontosan. Ez az, hogy tartja a bokát, nem kell félni attól, hogy Úristen, itt most meg fogok csúszni, vagy megcsúszhatok, de ezen túlmenően attól sem kell félni, hogy hogyan fogok átkelni, vagy hogyan fogok idézőjelben átszökelni az egyik körről a másikra. Összességében azt kell mondanom, tehát valóban nagyon jó a ruházat, de ha már ruházatról beszélünk, azért ott a hátizsákban, hiszen egy hátizsákot mindig vigyünk magunkkal, mindig legyen legalább egy kis üveg víz, egy fél literes víz, hiszen bármi történhet. Ez egyik, a másik legyen valamifajta olyan, a pólón kívül legyen rajtunk egy olyan pulóver, vagy egy olyan kabátocska, amelyik, hogyha esetleg nekiáll esni az eső, hogy azonnal fel tudjuk venni, hiszen azért ne tegyük ki magunkat az időjárás kellemetlen viszonyainak. És ha már tovább mentünk, és megérkeztünk valahova, akkor ott nyugodtan foglaljunk helyet, szusszantjunk egyet, nyugodtan menjünk be egy turistaházba, amik útközben vannak, mindig vannak, gyakorlatilag 2-3 kilométer turistaterenként mindenhol található egy olyan turistaház, ahol akár egy italt, akár egy pohár szendvicset, vagy egy darab szendvicset, vagy egy pohár italt el lehet fogyasztani. Kívánom mindenkinek az ilyet.
Örülök, hogy itt tartunk. Egyébként ennél még tovább mennék egy picit, mert most ugye ezt kérdeztem, hogy túrázni, vagy egy 5-6 napra nyaralni, hogyan megy el az ember. Azt ugye, hogy valahogy zsigerileg tudjuk itt a Balaton, tehát lemegyünk a Balatonhoz, nagyjából tudjuk, mire van szükségünk, akkor ha egyedül megyünk, akkor ha társaságban, akkor ha gyerekkel megyünk. De mi van akkor, hogyha megy egy, mondjuk egy 3 fős, vagy egy 4 fős család, egy 5-ek, egy 7 éves gyerekkel, lehet elég bátor ahhoz, hogy nekivág mondjuk egy ilyen túrának, mint amiről most beszéltél? Mik kellenek hozzá?
Gyakorlatilag az a szerencse, és beszélünk Szlovákiáról, de beszéltünk bármilyen máshova, ma már azért oda jutott részben a technika, hogy azért előre készüljünk fel. Általában az utak, ezeknek a hegyi utaknak a kiinduló pontjain, vagy ha más nem, interneten, vagy való mindenütt meg lehet nézni, hogy ez milyen veszélyességi fokozatú utat jelent, amit be akarunk járni. És az is fel van tüntetve, hogy ez gyermekeket tekintve milyen korosztálytól javasolt. Mert én saját magam is láttam olyat nemrég, hogy még a hátizsákba szerelve csecsemőt is hordozott a papa, tehát, de az olyan típusú út volt. Tehát ki volt jelölve, hogy a nehézségi foka az az, hogy gyermekkel együtt is bejárható. Az a más dolog, hogy neki ilyen felkészült, mármint, hogy fizikailag olyan felkészültnek kell lenni, hogy el is bírta azt, hogy 5-6 kiló súlyt ott vitt saját magával. Ezt most csak zárójelben jegyzem meg azért, hogy a legtöbb helyen ugye a magashegyi turistaházakhoz nem jár fel, nem vezet fel olyan út, hogy autóval is fel lehessen menni. Ezeknél a legtöbb esetben lent a vagy a kiindulási pontokon, vagy pedig különböző kijelölt helyeken, ott vannak lehelyezve különböző vizek, különböző olyan ételszükségletek, vagy éppen fahasábok, amelyek a turista szállónak szüksége van, az, akiket bárki oda megy, és a vállára veheti, és megvan, ki van jelölve, hogy ezt melyik turista házhoz kell elszállítani a maga 20-30-40 kilójával együtt, és hozzá kell tenni, ezeket nem pénzért szállítják el a turisták, hanem azért viszik oda, hogy ezzel a saját erőnlétüket próbálják növelni. Természetesen, amikor valaki odarak egy, vagy fölvisz egy ilyen csomagot, egy ilyen hátizsákot, akkor azért vagy egy pohár sört, vagy egy teját, vagy egy üdítőt, netántán akár még egy korgy pálinkát is kaphat érte. De ennek nem ez az utóbbi a lényege, hanem az, hogy a saját erőnlétét próbálta ezt kipróbálni. Különösen azért, mert például a Magas Tátra vonatkozásában minden év őszén, tehát szeptemberben, októberben serpa versenyt tartanak. Aha. És a serpa verseny pedig azt jelenti, hogy kijelölt távolságon, amely általában olyan 5 kilométeres utat jelent, ebbe az 5 kilométeres úton meghatározott mennyiségű súlyt kell cipelni, ez pedig azt jelenti, hogy a nőknél 40 kiló, a férfiaknál 60 kiló, és a verseny abból áll, hogy kiviszi, gyakorlatilag időre mérik az eredményt, és kiviszi legelőbb, vagy leggyorsabban fel ezt a mennyiséget, mármint súlymennyiséget a kiadott területre. Ez egyébként a Csorbatótól indul általában, és a Szoliszkóra kell felmenni.
Hozzá ez hány kell tenni, méter körülbelül? Milyen magasan van ez?
Maga a Szoliszkó az olyan 1400 méter magas, és körülbelül 1000-1100-ról indulnak, tehát ekkora. Tehát ezt a 5 kilométert kell megtenni, meghatározott időn. Megmondom, hogy szintén általában 1 óra alatt szokták megjönni ezzel a súllyal, tehát a nők 40 kilóval, a férfiak 60-nal, és hozzá kell tenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak szlovákok indulnának. Általában az összes közép-európai nemzet, aki szívesen jár a Tátrába, tehát a csehek, a lengyelek, korábban amikor jó időszak volt, még az ukránok is, de hozzá kell tenni, hogy magyarok is nagyon gyakran vesznek részt ez a versenyen. Egy népszerű dolog. Hogyha visszatérve, akkor ugye az volt az egész, hogy elindultunk az, hogy hogyan kell menni. Gyakorlatilag ez ugyan egy nehézségi fokozatúnak számít ez a verseny, és az emberek általában nem ezen vesznek részt. De akár a Csorbató környékén, akár Tátra-Lomnitz környékén azért ki vannak jelölve azok az utak, amelyek gyermekkel, gyermek nélkül, vagy éppen könnyű és nehéz túraként lehet ezeket igénybe venni, vagy megcsinálni. Ezeket ráadásul segíthetik időnként felvonók, vagy éppen nem csak felvonók, hanem mindenfala járművek, és amelyek meghatározottra felvinnek, és aztán ott nyugodtan lehet menni, vagy hogyha valami gond van, akkor ugyanezekkel a felvonókkal le is lehet jönni. Hiszen a felvonókat bár elsősorban a téli időszakra építették, de ilyenkor szerencse mindegyik üzemben van nyáron, és tehát ezeket is igénybe lehet venni.
Említetted a csorvatavat. Ezek a hegyi tavak, ezek alkalmasak arra, hogy akár ússzunk benne, vagy ezek nagyon hidegek ilyenkor?
Egyrészt nagyon hidegek, másrészt pedig tiltva is van ezben a fürdőzés. Csak a kijelölt területeken csónakázásra lehet használni. Maga a fürdőzésre nincs. Télen az biztos, hogy kényelmes, tényleg jól befagynak, és korcsolyázni lehet rajtok, tehát azt engedélyezik, de fürdés egyetlen egy helyen sincs megengedve.
Sajnálatos, de nem baj, a hegyekbe, hogyha megyünk, akkor nem tengerpartra megyünk, úgyhogy...
Hát valóban, viszont éppen azért, mert ezek magas hegyen levő hegyi tavak, a környékükön rendkívül kellemes sétálni, általában a környékükön fákat is találni, tehát árnyékba is sétálunk, és ezen belül pedig az éghajlat miatt nagyon jó, hogy mondjam, hegyi levegőt szívhatunk magunkba, és nem 40 fokba, hanem csak 20-25 fokba tudunk túrázni.
Jó végszó. Köszönöm szépen a mai beszélgetést is.
Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogyha valakinek segítettem.
Pusztai Sándorral, a Kornétás kiadó ügyvezetőjével beszélgettünk a szlovák hegyekről. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Búcsúzom Czoller Andi nevében is. Szevasztok!